Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A megbeszélések pénteken kezdődtek, a választáson nyertes Tisza párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részvételével. A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Az egyeztetést Zug György, az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Tegnap jelentette be Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje, hogy Forsthofer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye 2. számú Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az országgyűlés elnökének. Közölte azt is, hogy az új kormányban 16 minisztérium lesz. A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakulülés lehetséges időpontját május 9-ére tette. Azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az Országház előtti Kossuth Lajos térre. Közölt azt is, pártja javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakulülésen válassza meg a parlament és aznap tegyen esküt. Magyar Péter elmondta, javasolt, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke, a Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja. Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg 16 van, a Tisza párt 20 parlamenti bizottság felállítását javasolta, lesznek átnevezések, egyszerűsítések, mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy az országgyűlésnek lesz társadalmi részvételiséggel foglalkozó bizottsága. Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetésekkel, külügyekkel, Európai Uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot. A választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. Hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Kiemelte, elvárja, hogy május 31-ig az általa Orbán báboknak nevezett állami vezetők lemondjanak, ellenkező esetben elkezdenek dolgozni az eltávolításukon. Ukrajna ma tervezi újraindítani az olajszállítást a Barátság vezetéken keresztül, tudta meg a Bloomberg. A pénzügyi lap szerint elkezdődhetnek a műszaki tesztek. Úgy vélik, az újraindítás nyithatja meg az utat Kijev előtt a 9 milliárd eurós uniós hitelre. Emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök az olajszállítás újraindításához kötötte az uniós intézkedés megszavazását. Üzemanyag ellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. Azt írták, a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált a kutak fenntartása, a tartalékok elfogytak. A választások előtti héten a benzinkutak vállalták, hogy legalább a voksolás napjáig fenntartják a veszteséges működésüket, de törvénysértőnek tartják az érvényben lévő intézkedések alkalmazását. Kérik az alakuló kormányt, hogy hallgassák meg a javaslataikat, közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható rendszert. Belátta a Magyar Államkincstár, hogyha inkasszózza Budapest szolidaritási hozzájárulásának áprilisi részét, az veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését, olvasható a MÁK határozatában. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak, a hozzájárulás második részösszegének 37 milliárd 100 millió forintnak a kifizetésére. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést. A keret kimerülése miatt felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házak energetikai felújítását szolgáló program igénylését. Támogatási kérelem benyújtására utoljára csütörtökön a lakossági mfb.plus fiókhálózat nyitvatartás idejének végéig lesz lehetőség. A program uniós támogatással 5+5 millió forinttal segítette a beruházásokat. Végül az időjárásról. A változó, illetve időszakosan erősen megnövekvő felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Az északi a szelet, északkeleten és nyugaton kísérhetik erős lökések. A csúcshőmérséklet délután 13-14 fok körül alakul, kés este 8-9 fok várható. Híreinket hallották.
Egyen van egy út, ha nincs kitöltve, meddig jó. Néhány kör a nap körül, a vége úgysem látható. Menj se vissza, úgyse megállás, gyere légy egy kicsit ütitás. Szép ajándék volna néhány közös állomás. Történnek a dolgok, változnak és múlnak el. Jegyem van a sorra, és itt mindent látni kell. Hát ha benne van a megoldás, keres jó helyet, hogy jobban láss. Most se baj, ha mégis káprázod, csak semmi más. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézetni semmi, ami másról szól. Van úgy minden napra kell, egy szép tartása jó volt. Csak épp egy korjék bárfalom, néha kép egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szippantása jó volt. Régen volt a kezdje távol, van a vége még. Jegyen van a földre kellem, sose kérdezték. De ha így van, meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami új. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézed, nincs semmi, ami másra szól. Valahogy minden napra kell, egy szívfalcása jó volt. Csak épp egy kony, egy párfalat, néha kép egy mosoly, mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer mindenben, egy szívfalcása jó volt. Oh! Yeah! Valami fűszer minden nap. Egy szép pontzás a jó.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Cingel Szilviát, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel a Tulipán és Zsája Kertekkorok Népművészet című kiállításról, hiszen ön a kurátora, és fantasztikus élmény ez a Tulipán és Zsája kiállítás. Én már kétszer láttam, de boldog vagyok, hogy itt vehetjük fel ezt az interjút. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy nem lehetett könnyű egy 5 évszázadot átívelő kiállítás tárgyát összeválogatni, hogy készültek erre a hatalmas, nagyon gazdag anyagra.
Két szempontot vettünk figyelembe, amikor a kiállítást elkészítettük. Egyrészt megnéztük a nemzetközi trendeket, hogy ott milyen témák vannak most nagyon aktuálisan, és a zöld tematika az nagyon sok múzeumnak egy ilyen nagyon fontos vezérfonala, illetve az, hogy lassuljunk le, hogy lehet a múzeummal gyógyítani, és megnéztük a mi műtárgyainkat, ugye itt Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról van szó, tehát népi iparművészet, illetve néprajzi tárgyaink van, és azt láttuk, hogy a több tízezer tárgynak több mint a 90%-án gyönyörű szép virágmotívumok vannak, növények vannak, és így adta magát a téma, hogy próbáljuk a gyógyító múzeummal, a lelassuló múzeummal valahogy ezt a virág szimbolikát összekötni, illetve a növényeket hozzákapcsolni, és így jött ez az ötlet, hogy mindezt a témát 500 év kertkultúrájába fogjuk megmutatni. Ezért aztán a kiállítás a középkori kertektől egészen a parasztkertekig nagyon izgalmasan mutatja be ezeket a növényeket.
El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy tálatvezetéseket is tart dr. Cingel Szilvia. Közben illatokat is érzünk, levendulát, zsáját, citromfüvet. Miért volt fontos ez? Illetve mit jelent az, hogy gyógyító múzeum, amit itt a tálatvezetésen elmondott?
Igen, fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak tárgyakat nézzenek a látogatók, hanem más érzékszervekre is hassunk. Tehát amikor valaki belép ebbe a gyönyörű szép kiállításba, akkor zenét is hallhat, madárcsicsergést, és bizony illatokat is. A Pannonhalmi apátságból vettünk olyan izgalmas illatokat, illóolajok formájában, amit itt a kiállításban befújunk, és szeretnénk, hogyha ez picit, ez a három érzékszerv, és ennek a hatása azt idézni elő, hogy amikor kimegy a látogató a kiállításból, akkor egy ilyen lelassult, relaxált állapotba kerül. Itt a kiállítás végén vannak babzsákok, oda le lehet huppanni, meg lehet egy picit pihenni, és tudatosan választottuk azt, hogy nem tettünk bele digitális tartalmakat. Egy táblánk van, ahol viszont Urbán Ádám fotoművésznek a Vácrátóti Arborétumban készült fotográfiái láthatók, de ezen kívül megpróbáltuk a digitális eszközöket kivenni, és csak a látás, a hallás, illetve a szaglás, ez a hármas, ami minket vezérelt, amikor kitaláltuk a kiállítást.
Tudom, hogy lehetetlen egy fél órás műsoridőben egy ilyen csodálatos kiállítást, bemutatót úgy elmondani, hogy a rádióhallgatók ráadásul nem is látják ezeket a gyönyörű tárgyakat, de kezdjük talán a Pannonhalmi apátság, a Benczi szerzetesek kertjével, hiszen időrendben ez meglehetősen a kiállítás elején látható.
Igen, hát a középkori kertkultúrával kezdődik a kiállítás, és nem véletlen a kiállításnak a címe Tulipán és zsája, és itt a zsáját emelném ki, ugye a középkori szerzetesek kertjeibe elsősorban gyógyászati célból növesztettek növényeket, és nagyon sok gyógynövény és nagyon sok növény aztán átkerül a paraszti kultúrába. Például a rozmaring, a zsája, a levendula, ezek mind a középkori kolostorkertekből indulnak, és utána nagyon szépen itt a kiállítás végén, amikor a parasztkertekről beszélünk, akkor ez nagyon szép tárgyakon meg is jelenik különböző kontextusban.
Önök végvezetik, hogy a parasztkertek hogy használták fel a korábban látható, tanulható anyagokat. Ennek nagyon gazdag múltja van. Ugye itt felmerül a reneszánsz, felmerül a török idők, felmerül Balassi Bálint, zenét hallgathatunk. Mit emel neki Szilvia ezek közül a kedves hallgatóknak?
Hát például a reneszánsz kertkultúránál van egy nagyon jellegzetes motívum, amit olasz korsónak hívnak, és ez a motívum a festett ládáktól kezdve a hímzésekig, a kályha csempén, vagy például egy mézes kalács formán is megtalálható, ami azt jelenti, hogy az egyik legkedveltebb motívuma lett aztán a népi kultúráknak, főleg a hímzőasszonyoknak, akik párnákra hímeztek, vagy kötényekre hímeztek, de például egy kályhásnak is egy nagyon kedvenc. Tehát, hogy ez a reneszánsz motívum, ez szinte végig kíséri egészen a 20. század közepéig az alkotókat.
Izgalmas a török időszak is. Ugye itt felsorolják a török növényeket is, tehát szerintem nem csak a hímzések, a hagyomány, a néphagyomány iránt érdeklődőknek, de nagyon sok szakterületnek adhat újat. A Tulipán és zsája, Kertekkorok népművészet című kiállítás, sőt egy fantasztikus könyvészeti értéket is láthatunk.
Igen, amikor a kiállítást kitaláltuk, akkor amikor kerestünk hozzá szakirodalmat, az első ilyen nagyon fontos könyv, amit így be is tettünk a kiállításba, az Lipai Jánosnak a Pozsonyi kert című könyve, ami azt hiszem, hogy egy alapmű annak, aki a korábbi korok kertjeivel szeretne megismerkedni, tehát hogy nekünk ez a könyv ez ilyen nagyon fontos vezérvonalunk is volt, és hát abból nagyon szépen ki lehetett olvasni, hogy kinek a kiváltsága volt a kert használata. Ugye itt idézzük a kiállításban Jean-Jacques Rousseau-t, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakját, aki már az 1760-as években arról beszélt, hogy menjünk vissza a természetbe. Ő a test és a lélek megnyugvását egy botanikus kertben képzelt el, ő maga is gyűjtött például gyógynövényeket, és hogy ez a fajta kiváltság, ez nyilván nem a parasztoknak volt a kiváltsága, bár közel voltak ők is a természethez, de ők a munkával voltak közelebb, viszont volt egy nagyon szűk réteg, aki tudott magának akár egy angol kertet, akár egy francia stílusú kertet csinálni, és ott ez a jó mód lehetővé tette azt, hogy mondjuk a szabad idejét ilyen gyönyörű környezetben tudja eltölteni.
Érdekes egyébként a kertkultúra történetét is láthatjuk itt. Én például soha nem gondoltam a kiállítás előtt arra, hogyan vált el egymástól a veteményes kert és a virágos kert. Vagy hogy a falusi házaknál miért éppen a ház előtt van a virágos kert és hátul a veteményes.
Hát igen, ez ugye ez a több száz éves lenyomata a korábbi kertkultúráknak, például a paraszti portáknak a virágok, vagy a virágos kertek, azok az angol kertekből hagyományozottak a paraszti falusi kultúrára, de például beszéltünk a török korról, hogy ugye akkor jelennek meg olyan gyümölcsök például, mint a körte, a szilva, a barack, és hogy aztán a gyümölcsös kertek szintén az angol kertekkel mennyire fontossá válnak. Tehát, hogy így tudjuk őket összekapcsolni.
Aztán, ha rátérünk például a kalotaszegi motívumokra, vagy itt, ami előtt rögzítjük ezt a beszélgetést, itt látunk korai cifra kalocsai zsebkendőtől kezdve, kalárison át fantasztikus dolgokat. Ezt is a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma őrizte, hogy most láthatjuk.
A kiállításban 120 tárgyat lehet látni, ennek a nagy része a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből volt, de dolgoztunk más nagy országos múzeummal is, úgyhogy vannak kölcsönzések is.
A hímzéseken túl kerül. Ugye itt említette már Szilvia a ládát, a faragványokat, a motivumokat, de én például egy gyönyörűen festett tojást is láttam. Hogy vették át például a tojásfestők ezeket a virágmotívumokat, nevezetesen éppen a tulipánt?
Igen, a tulipán az egy nagyon fontos motívum a tojásfestőknek. Mi szeretünk volna többféle tárgykollekciót bemutatni, tehát a textileken kívül nagyon sok más tárgyra is díszítőelemként kerültek virágminták, és nagyon szép tojásgyűjteményünk van, és azt néztük meg, hogy szinte mindegyik valamilyen virágmotívummal van festve. Ezek profi népi iparművészek munkái, és itt a kiállításban is több ilyen tojást bemutatunk. Hiszen azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy ne csak nagy reprezentatív tárgyak, hanem pici tárgy, de egy nagyon izgalmas műfaj a tojásfestés, hogy azon is például milyen szépen megjelennek a növények.
Aztán eljutunk szinte napjainkig. Itt különböző esküvői fotókat is láthatunk, illetve számomra rendkívül izgalmas volt az a gyönyörű ruha, aminek a történetét Szilvi ezen a tálatvezetésen elmondta számunkra, hogy hogyan is készült. És bevallom, hogy a magvető jutott eszembe.
A kiállításban lehet látni egy igazi innovációt, egy olyan matyó népviseletet, amit nem ruhanyagból készítettek el, hanem búzafűből. Papanet textil művész készítette, és ez igazi innováció és egy nagy kísérlet, hiszen soha senki ilyet még nem készített. Körülbelül hát egy fél éve növeszti Anett ezt a formákba, tehát egy speciális formában növesztette meg ezeket a búzafű nagy bálákat, amiből aztán egy népviselet varró megalkotta ezt a gyönyörű fűruhát. A története az, hogy ez egy növényi installáció, tehát nyilván nem fog múzeumi gyűjteménybe bekerülni, de hogy figyeljük azt is, hogy milyennek a ruhának a története vagy az útja, valószínűleg komposzt lesz belőle, és vissza fog kerülni a természet körforgásába.
Megtapinthattunk egy darabot ebből a fantasztikus anyagból, ami oda is van írva, hogy érintsd meg. Miért tartották ezt fontosnak?
Hát mert azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon izgalmas lesz ez a ruha és ez a műfaj a látogatóknak, és van egy kis film, ahol megmutatjuk, hogy hogyan készült ez a ruha, de adja magát, vagy azt mondom, hogy a látogató szeretné megtapintani azokat a tárgyakat, amiket néz, és ugye ez egy nagy dilemma és kísértés is, hogy múzeumban nem szabad hozzányúlni a tárgyakhoz, ezért tettünk kifejezetten ebből a búza fűanyagból ki, és azt a formát is megmutatjuk, amiben nőtt ez a, hát én ruhaanyagnak hívom, búzafűből készült ruhaanyag, hogy mégis, tehát hogy a látogatók valahogy közelebb tudjanak ehhez a ruhához kerülni, ne csak messziről nézzék.
Talán a kedves rádióhallgatók emlékeznek rá, interjú is készült akkor Szilviával, amikor itt a Romani Design hatalmas kiállítását láthattuk, rengeteg anyaggal, színnel és élménnyel. Ott is megérinthettük, volt olyan rész, megnézhettük, fantasztikusan interaktívvá varázsolták a kiállító teret. Itt is megjelenik a Romani Design, de egész más összefüggésben.
Igen, itt szerettünk volna a kiállításban nem csak népiparművészeti tárgyakat, hanem a kortárs párhuzamot is hozni, ezért mutattuk meg ezt a búzafűruhát is, és szerettünk volna egy picit olyan témát is behozni, ahol a virágok, mint a spiritualitás egyik nagyon fontos kellékei jelennek meg. Minden szeptemberben kis boldogasszony napján több tízezer roma találkozik Csatka Szentkúton, ahol a Szűz Máriát gyönyörű szép virágba, virág koszorúba, virág, hát különböző ilyen izgalmas kreációkba öltöztetik, és ezt idézzük itt meg a kiállításon, egy installáción, ahol a Romani Design készítette magát az installációt. Több mint 500 virág van ezen az oltáron, és egy kis filmen lehet is látni magát ezt a csatkai, ott csatkán fölvett Szűz Mária beöltöztetés, hogy a látogatók el tudják képzelni, hogy tulajdonképpen ez élőben hogy zajlik.
Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, első alkalommal 2 órát töltöttem itt, és gyönyörködtem az apróbb és a nagyobb tárgyakba is. Na de mégiscsak nagyon sok jelentett, amikor dr. Cingár Szilvia tálatvezetésével megnézhettem magát a kiállítást, és hallhattam azt a rengeteg tudást, amely megtekinthető, sőt, megtanulható. Miért tartja fontosnak a tálatvezetéseket, hiszen rendkívül elfoglaltak, nagyon sokat dolgoznak. Miért fontos ez a személyes találkozás a kiállítás iránt érdeklődőkkel?
Én azt gondolom, hogy a tárlatvezetés műfaja általában egy nagyon kurens dolog, és nagyon sok látogató azért szeret egy kurátorral, vagy egy múzeumi dolgozóval végignézni egy kiállítást, mert nyilván sokkal több információt, vagy háttérinformációt kap a kiállításról, hogyan készült, nehézségek, vicces történetek, amit ugye a kiállítás kísérő szövegei, mint műfaj nem engednek meg. Tehát, hogy én abszolút értem, tényleg nagyon nagy az érdeklő, és igyekszünk kielégíteni az igényeket, de tárlatvezetés várólista van már, tehát sajnos muszáj így egy picit, miten kevesen dolgozunk itt, ezért valahogy úgy beosztani, hogy ne küldjünk el, csak mondjuk egy későbbi időpontban fogadjuk a látogatókat.
Akik a tárlatvezetésre készülnének, szeretném a figyelmükbe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját, ahol ezek az időpontok megtalálhatók, és ugyancsak fontos az is, hogy a tárlatvezetés tanulás túl a kiállításban egy-egy kornál megállunk, elmélyedhetünk és zenét is hallgathatunk. Mondhatjuk, hogy összművészet.
Hát igen, a zene az egy tudatos választás volt. Szerencsére vannak olyan remek kollégáim itt a Hagyományok Házában, akik népzenészek, és ők mind zenei vezetők itt a kiállításba ajánlottak nekünk zenéket. Lehet népdalokat hallgatni természetesen a Parasztkertbe, de reneszánsz zenét is, barokk zenét is, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas a látogatóknak.
A látogatás végén kis meglepetésért, ugyanis virágmagokat kaptam egy nagyon csinos kis papírtasakban. Ez is az interaktivitás része?
Igen, hát szerettünk volna, a látogatók úgy mennek el, hogy valami kis ajándékot is elvisznek itt a kiállításba. A kiállítás témája adja magát, és egy nagyon szép, valóban a kiállítás arculatába csomagolt virágmag csomagot kapnak a látogatók. Annyit kell tenniük, hogy a hírlevelünkre feliratkoznak, és maga a csomagolás tulajdonképpen egy levél, tehát akár ha előtették, akkor vagy szeretnénk, hogy üzenjenek nekünk, küldjenek nekünk üzeneteket ezeken a csomagolásokon. Remélem, hogy megkapjuk őket postán.
Amikor itt jártam, nagyon változatos volt az a korosztály, aki részt vett a kiállításon, akár nézelődőként, akár a tárlatvezetés hallgatójaként. Nem lett könnyű minden korosztályt megérinteniük egy kiállítással. Melyek a visszajelzései? Mi iránt érdeklődnek az idősebbek, és mi foglalja, leköti le legjobban a fiatalokat?
Hát én most már a negyedik éve vagyok itt a múzeumban, és igyekszünk izgalmas kiállításokat készíteni. Először inkább a nyugdíjas korosztály jött a kiállításokra, de ez most már teljesen megváltozott, és nagyon vegyes. Nagyon örülünk a nyugdíjas csoportoknak, vagy ennek a korosztálynak is, de jönnek gyerekek is, iskolák is, kifejezetten múzeumpedagógiai programot kérve, fiatalok is jönnek, és hát van egy nagy sikerű programunk, ez a Mama Nézd kisbabával lehet jönni tárlatvezetésre, tehát hogy az egészen pici babákkal is tudnak anyukák jönni, akik egyébként nehezen jutnak el múzeumba. Itt viszont biztosítunk nekik mindent, ami egy kisbabához kell, tehát tulajdonképpen mindenkit nagy szeretettel várunk, és egyre több hátrányos helyzetű vagy valamilyen fogyatékkal élő fiatal gyerek, iskolások jönnek, megkeresnek minket tanárok, tehát hogy nagyon-nagyon széles, tulajdonképpen 0-100 éves korig minden korosztály megtalálható most már.
Egy személyes kérdést is szeretnék megkérdezni, és nem könnyű rá a válasz. Melyik a kedvenc korszaka Szilviának, ha kertkultúrát nézzük? Tehát, hogyha választania kellene, hogy a barokk, a reneszánsz, a török idők, vagy napjaink kertkultúrája, melyiket választaná, és miért?
Hozzám nagyon közel áll a Versailles kastély kertje, ugye ez egy tipikus francia kert, nagyon szép sövényekkel és kis szökőkúttal valamiért, de nem tudom megmondani, hogy miért, valahogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
Sokfelé látni a tulipánokat, akár szedhető, akár látogatható tulipánkerteket. Ez a kiállítás fokozhatja a tulipán, a zsája, a növényi ornamentika iránti vágyat?
Hát reméljük, ez is a cél, meg azt, hogy tényleg itt a 21. század elején menjünk vissza a természet, hogy föltesszük azt a kérdést, hogy mi hogy viszonyulunk most a természethez. Le tudunk-e lassulni, tudunk egy picit megnyugodni, és talán felkelti, hogy viszonyulunk most a természethez. Ez is a cél, hogy ugye, mint kurátor is nagyon sok növényt most fedeztem föl magamnak, tehát hogy egy ilyen botanikai hátteret is tudunk adni, és hogy hát, ha fiatalok elkezdenek a kiállítás hatására akár egy pici kertet készíteni, készíteni, akár a balkonon egy-egy növényt, vagy utána néznek izgalmas növényeknek, tehát hogy ez is a cél, hogy egy picit edukáljuk a látogatókat. És természetesen az idősek, ők tanítanak engem, akik még kertben kertészkednek, virágot ültetnek, tehát vannak olyan idősebb asszonyok, akik itt felidézik a saját történeteiket, és rengeteg izgalmas tanácsot adnak nekünk is, hogy egy-egy növényt hogy kell ápolni.
Kedves hallgatóink, dr. Zinger Szilviával, a Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetőjével a Tulipán és Zsája, Kertek Korok Népművészet című kiállítás kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Aznap reggel fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába. Amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán. De fáradtlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne. Kőr is fa hullatja levelét egyre. Levelek, levelek, égveletek, langyos napsugár, hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a tél előtt. Levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek, még pedösebb váró sem érteni teljesen. Mértem az október fürdiki kiesem az enyhe fuvallatban.
Más, hogy jaj, ez a sok kör is, fa levél, vagy nyár, vagy nyír, vagy mit tudom én.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen is határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a kenyértörésről próbáltunk elmélkedni, hogy az Krisztus szenvedésének fölidézése. Továbbra is Tarjányi Zoltán professzor úr Mise Kalausz című könyve a kísérünk az elmélkedés útján. Ebben a professzor úr megjegyzi, hogy a húsvéti szabadulás elemi tapasztalat volt a zsidóság részéről, hiszen létüket és szabadságukat kizárólag Istennek köszönhették, mert ha Mózes vezetésével Isten parancsára nem kerülnek ki Egyiptomból, teljesen beolvadtak volna, eltűnve a népek sorából az egyiptomiak közé. A húsvéti szabadulás pedig a bárányhoz kötődik. A kivonulás könyvének 12. fejezete szól erről. Nemrég volt húsvét ünnepe, és ezen ünnepen fel is olvastuk nagyszombaton a virasztás liturgiájában a kivonulás történetét. A leírás szerint a báránynak hibátlannak kell lennie, hím báránynak egyévesnek kell lennie. Annak a vérével pedig meg kellett jelölni az ajtófélfát, s úgy kellett nyásra tűzve megsütni, hogy csontot nem volt szabad törni benne. Amely ház ajtaja meg volt jelölve a bárány vérével, ott nem halt meg senki a szabadulás éjszakáján. Így a bárány olyan áldozat lett, amelynek vére másokat szabadított meg. Ez az alapgondolat, tapasztalat arra vezette az ószövetségi népet, hogy a bárány áldozatot folytonosan ápolja, folytassa, így rendszeresen föl lehetett idézni az egyszeri történetet, azaz a jelenben hatékonnyá tenni a gondolatot, hogy mi azért vagyunk Isten népe, mert mindenünket, életünket, szabadságunkat az Úrnak köszönhetjük. Ezért rendezték meg minden esztendőben a családi rituális húsvéti bárány vacsorát, s ezért ittatták be a kultuszba, először a Szent Sátornál, majd pedig a jeruzsálemi templomnál az áldozat bemutatás rendjébe minden áldott nap reggel és este a bárány áldozatot. Erről a kivonulás könyve 29. fejezetének 38. 41-es verse szól. Itt megtartották az idegen vér által a szabadság és az élet alapgondolatát, vagyis, hogy Isten egy idegen vér, egy állat vérével megszabadítja az embert az ő gyarlóságaitól. A professzor úr úgy folytatja, hogy ezt az alapeszmét azután Izaiás próféta mélyítette el, és egyben látóhatárát még inkább kitágította a helyettesítő szenvedés elvével. Lesz majd valaki, Jákve szolgálja, aki önként tökéletes ártatlanságban magára veszi a bűn büntetését. Nagy héten, a hét első napjain az első három szenvedőszolga éneket, majd pedig nagypénteken a pasió előtt a negyedik éneket is elolvassa az egyház a liturgiában. A negyedik a legmegrázóbb, Jézus szenvedésbeli megjövendülése. Ez a negyedik szolga ének Izaiás könyvének 53. fejezetében van. A professzor úr ezt az éneket egy kicsit részletesebben taglalja könyvében, azért, hogy lássuk, hogy újra elérje szívünket a megváltás titka, ami nem más, mint az, hogy Isten az Atya legnagyobb értékét, megtestesült, egyszülött fiát adta áldozatul, hogy a bűnös ember megigazultá váljék, s le tudja győzni a halált. Először a próféta a szenvedő szolga önkéntes áldozatát taglalja. Bár a mi betegségeinket hordozta, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mindezek után megjövendőli az önkéntes áldozatnak, ahogy a professzor úr fogalmaz, mintegy a stílusát, mint a juh, melyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Ezután pedig a helyettesítő áldozat összefoglalása következik, a próféta így mondja, így írja, ha odaadja életét engesztelő áldozatul, teljesül általa az Úr akarata. Szenvedésével sokakat megigazultá tesz szolgám, mivel gonoszságainkat magára vállalta. Igen, nagyszabású és részletes előrelátása ez Jézus kereszt áldozatának, aki tökéletes Isten és ember szeretetből vezérelve magára veszi az emberiség minden bűnét, hogy tökéletesek elégtételül fölajánlja áldozatát az Atyának. Megjegyzi a professzor úr, hogy nyilván ennek a jövendőlésnek a beteljesedését sejti meg keresztelő János, aki kétszer is Isten bárányának veszi, nevezi Jézust, aki elveszi a világ bűneit. János evangéliuma első fejezet 29. verse, majd pedig a 37. versben megismétli. Azaz, ő a bűnös világ engesztelő áldozata, aki beteljesít minden ószövetségi bárány vonatkozást. Az ő ártatlan vére által élethez és szabadsághoz lehet jutni. Az ő áldozatát annak rendszeres megújításával újra meg újra részesedni lehet a megújulásban. A következő részben pedig arról ír a professzor úr, hogy Jézus szenvedés történetében minden ószövetségi jövendőlés beteljesült. És ezt az apostoli ige hirdetés is hangsúlyozta. A pasió szemtanúi róla, mint húsvéti bárányról tanúskodnak. Megjegyzi a professzor úr az apostolok cselekedeteinek 8. fejezeti 32. verstől 35. verséig, hogy az etióp udvari tisztnek, Fülöp diákónus, pontosan Izaiás 53. fejezete alapján beszél Jézusról, mint megváltóról. Péter pedig az első levelében, a első fejezet 19. versében így ír: tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki, az atyátoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a hibátlan és egészen tiszta báránynak a vére árán. És hát talán nem is gondoltunk arra, a professzor úr megjegyzi, hogy a Jelenések könyvében 30-szor szerepel a bárány Krisztus jelképeként. Mindig a föláldozott és megdicsőült Krisztus jelképeként. A Szentmisében a kenyértörés Jézus megtörésére és halálára utal, erről elmélkedtünk az előző alkalommal. Amíg a kenyeret megtörték, addig a kenyértörés alatt az Isten báránya éneket kell, hogy ismételgessék, rendelkezett a 701-ben meghalt első Szergiusz pápa. Kezdetben kovászos kenyeret törtek, és hosszabb ideig tarthatott. Később már kovásztalan kenyér volt, kisostyák sütése is történt, és ekkor már nem volt hosszú a kenyértörés. A 12. században szűkült le háromszorra az Isten báránya ének, majd pedig harmadik Ince pápa 1216-ban halt meg, rendelkezik arról, hogy a harmadik Isten báránya után adj nekünk békét könyörgés hangozzék el. Kedves rádióhallgatók, a gondolatsort így zárja a professzor úr: igen, az Isten báránya a Golgota titkát jeleníti meg, Jézus megváltói áldozatát, de hogy ezt nem csak szemléljük, hanem a lakomaként is részünk legyen benne, azt az Isten báránya utáni ének meghívása hirdeti ki az ünnepélyes formában a Szentmisében. Innen folytatjuk majd az elmélkedésünket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Come on, what's the world like? zene, és felejtünk pár száz dal. És milyen a világ, és nem izgat, merre tart. És üres a zsebem, és a szíved tele szerelem. Nagyon ölel, de ne óra, mindjárt vele jár. Szép tanár, csak neked szól hozzá. Új
évet vár, jöhet, ami elmúlt már. Örömében sírod, fene tanár. Új évet vár, jó lehetsz a jó. Se fájjon, magasba repülünk a leszakadt ágon. Szívünkből kizóan a késhely, már is megyünk, 4, 3, 2, 1.
Yeah.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!